Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 487. énekünket énekeljük első és második versszakával. Foglaljuk el helyünket, 240. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, János evangéliuma 5. részében, az első 9 verset olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemenjek a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett az az ember. Felvette ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsőrünk és magasztalunk téged, hiszen az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban emlékezhettünk és megláthattuk újra és újra, hogy te milyen mélységekbe eljövő Isten vagy. Köszönjük, hogy vízkereszt, a te megkeresztelkedésednek ünnepe, emberi mértékkel mérve a mélységek mélységét jelenti. Hiszen földrajzilag a világ legmélyebb pontja, ahol a holtenger van, ahol te beálltál a sorba, hogy vállald velünk a közösséget. Ám lelki értelemben a mélységek mélysége mégsem ez, hanem a kilátástalanság, a reménytelenség, a mélységeknek a feneke pedig a bűn, melynek a zsoltja a halál. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te beálltál mindebbe, lementél a legmélyebb pontra, oda, ahová az ember nem megy, amitől fél, reszket, te életedet adtad értünk. Így szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a világra. Köszönjük, hogy most is látjuk, igaz az ige, megjelent Isten kegyelme minden embernek, megjelent Isten kegyelme nekem. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy így mehetünk hozzád, semmit sem hozva, keresztedbe fogódzva. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy egész életünk, minden gondunk, minden terhünk megoldása nálad van. És köszönjük, hogy te nem riadsz vissza azoktól az élethelyzetektől sem, amelyek nem vizet kavarnak, hanem felkavarják a mi lelkünket, vagy éppen megbotránkozunk. Urunk Istenünk, hálaadással köszönjük neked azt a sok jót is, amellyel körülvettél bennünket. Hálaadással köszönjük szeretetedet és kegyelmedet. És köszönjük, hogy tanulhatunk tőled, hogy mi is szerethetjük egymást. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a szolgálatot, amellyel megbízol, amelyre elhívsz. amely nem embernek akarata, szándéka és döntése, hanem a tiéd. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hát a sok emberi jót is, amellyel megmutatod magadat közöttünk, jó szándékot, segítő készséget, baráti jó kívánságot, szerető családot, testvéri ölelést. Arra kérünk, Urunk, mai Isten tiszteletünkön szólíts meg bennünket, táplálj igéddel, add nekünk azt a vizet, amely vizet, hogyha fogyasztunk, akkor nem szomjazunk meg soha. Urunk Jézus Krisztus, add az életnek vizét nekünk. Szent lelkeddel kérünk, jár körül most bennünket, magyarázd igédet, hogy megértsük, megfogadjuk, és megtarthassuk azt. Amen. Testvérem, az ige hirdetésre készülve 234. énekünket keressük meg, 3. és 4. versszakát énekeljük el. Írva található János evangéliumában, János evangéliuma 5. részében a 6. vers, egy kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Amen. Kedves testvérek, ahogyan János evangéliumát olvassuk alkalomról alkalomra, napról napra, mindannyian észrevettük, hogy az evangélium más szemszögből mutatja be Jézus Krisztust, mint ahogyan azt megszoktuk a korábban olvasott Lukácsi evangéliumban. Nem fontos számára Jézus Krisztusnak abban az értelemben vett földi születése, hogy beszéljen pásztorokról, beszéljen bölcsekről, királyokról, jászorról, barmokról, angyali kórusról, hanem fontos, hogy elmondja, a kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, és az ige testet öltött. Úgy tűnik számunkra, minthogyha János Jézus Krisztus istenségét domborítaná ki. Minthogyha Jézus felülemelkedne a föld gondján, baján, nyavajáján, Isten fiaként végezné munkáját. Éppen ezért sokan az evangéliumnak a hitelességét is megkérdőjelezték. Egyáltalán János írta-e? János-e a szerzője az összes iratnak a jelenések könyvével bezárólag? Engedjétek meg, hogy most itt ezen a helyen egy apró részletét elmondjam a kánon történetnek, és elmondjam azt, ahogyan kezünkben lehet a Szentírás, az Új Szövetség, egyáltalán nem a véletleneknek az összjátéka, hanem az, amit mi olvassunk és kezünkbe forgathatunk, az sok esetben apró első századi töredékeknek a foglalata, majd amelyet később nyilvánvalóan nagyobb könyvekbe, tekercsekbe, kódexekbe is rögzítettek. Az Új Szövetséggel kapcsolatos legkorábbi emlékünk a második századnak az elejéről, a százas éveknek az elejéről származik, és éppen János evangéliumával kapcsolatos az úgynevezett Rheinland kis töredék, amely nem ezt a beszédet, nem a Betesda tavi eseményeket rögzíti, hanem Jézus Krisztus és Pilátus párbeszédét. A másik jellegzetesség, amivel találkozunk János evangéliumát olvasva, egy nagyon kedvelt, elsősorban középkori írásmagyarázati eszköz, amely arról beszél, hogy mindent, amit olvasunk, képletesen kell értenünk. Elválik a valóság és elválik az átvitt értelme egy-egy történetnek. Sokan így magyarázták a felolvasott igét is, a Betesda partjának eseményét. Hiszen a Betesda kifejezés az nem mást jelent, mint az irgalmasság házát. Vagyis néhányan azt vallották, hogy szimbolikus esemény, amit olvasunk. Nyilván fontos, de arról beszél, hogy Jézus Krisztus irgalmas Isten, és így jött el hozzánk. A legszélsőségesebb magyarázók még azt is hozzátették, hogy az öt oszlopcsarnok, amelyről beszél a Szentírás, nem mást jelent, mint Mózes öt könyvét. A béna meggyógyításának a története pedig együttnézve arra utal, hogy amit az Ószövetség nem tudott közvetíteni, nem tudott megadni, vagyis az Ószövetség nem tudta megadni a belső változást, csak a külsőt, azt most Jézus teszi meg. Ahogyan Csobánkáról most ide indultam, megkérdeztem egy agyafit, kedves testvérünket, Pista bácsit, vajon látta-e Betesda oszlopcsarnokát? És azt mondta, ott voltam, láttam. Igen, mert a 19. században Jeruzsálemben ásatások indultak meg, és aki esetleg járt már ott, én magam csak a leírást tudom, hogy az óvárosnak az északkeleti részében, ahol ma a Szent Anna templom van, felfedezték ezeket a medencéket, és megtalálták az oszlopcsarnoknak pillérjét, annak is az alját. Azaz, amiről a Szentírás beszél, kedves testvérek, az valóságos beszéd. Még akkor is, hogyha allegorikus, átvitt értelemben is érthetünk egy-egy történetet, de Jézus életéből most nem egy átvitt esemény sorozat jelenik meg előttünk, hanem valóság. Ahogyan Jézus valóságosan belépett ebbe az embervilágba, ahogyan Jézus valóságosan közösséget vállalt a legszerencsétlenebbekkel, és ahogyan Jézus valóságosan kínálja az ő szabadítását. Jézus azok közé megy, akik nyomorultak. Valljuk be őszintén, hogy mi leginkább elfordítjuk tekintetünket, ha nyomorult embereket látunk, hogyha egy koldusra pillantunk. Az elmúlt néhány napnak eseménye is itt zajlott közöttünk, a parókia előterében. Városunknak egy szerencsétlen, nyomorult embere kopogtatott ételért hozzánk, és amikor kivittük azt a néhány meleg falatot, amellyel egy étkezést eltölthet, akkor azt mondta, hívjon mentőt, mert megfagyok. Hívjon mentőt, mert megfagyok. A jég hátán is megélő ember, látszódott, hogy most testileg is lerongyolódott. Hogy fázik, hogy hörög, hogy köhög, hogy beteg. Nem azért, mert olyan hideg van, hanem azért, mert egészen egyszerűen nem bírom tovább. Felhívtam az orvosi ügyeletet, ahol egy kedves református testvérünk, idősebb református testvérünk szólalt meg a másik oldalt, és azt mondta, ismerem a helyzetet, tudom, miről van szó, volt nálam, 5 órakor itt volt, de elmondta, hogy van még 320 forintja, egy kicsit megmelengeti magát. Mondja meg, tiszteletes úr, ilyenkor mit lehet tenni? Az ember nehezen hordozza a nyomorúságot. Arra a belátásra jutottunk, hogy hívtunk segítséget, hogy éjjelre szállást és orvosi ellátást kaphasson a nyomorult ember. Mert kedves testvérek, a nyomorúsággal való találkozásban nem az a legszörnyűbb, hogy észrevesszük, hanem az a legszörnyűbb, hogy belenézünk a másik embernek a szemébe. Belenézünk, és látjuk a fájdalmat, látjuk az élettragédiákat, látjuk a betegséget. És azt látom most a felolvasott igéből, hogy nem átvitt értelemben, hanem a szó valóságos értelmében, így mondanánk ma, Jézus bemegy a jeruzsálemi gettóba, bemegy oda, ahol vakok, sánták, mindenféle betegségben lévők vannak, és belenéz a szemükbe. És Jézus nem fordítja el a tekintetét, nem a válogatott társaságot keresi, hanem azokat, akiknek tele van a szíve hatalmas kérdésekkel. Kiderül, hogy a tömeg sok-sok névtelen emberből áll. Olyan névtelen emberből, akik ma így mondanánk egy furcsa szerencsejátékot űznek. Mert hogy elkeseredett emberek, és minden fűszálba belekapaszkodnak. Íme mondják, itt van a csoda forrása, hallottak arról, hogy néha felkavarodik, felzavarodik ez a víz, ez a két medence, és aki elsőnek lép bele, az meggyógyul. Eljönnek és várják a csodát, hát ha most ők lesznek azok, akiket beledobnak, belelöknek, beleesnek elsőként ebbe a medencébe, mert tudjátok, ez nem baráti társaságot jelentett. Mindenki első akart lenni. És amikor megmozdult a víz, a sok nyomorult ember egymáson gázolt bele, hogy élete megváltozzon. A Betesda partján van az igazi várólista. 38 éve van ott egy ember, aki feladja a reményt, akinek nincs tovább, pedig nagyon akarja azt, hogy a posvány felkavarodjon, nagyon akarja, hogy valami történjen, de nem megy. 38 éve beteg, kiszolgáltatott, ágyhoz kötött. A tehetetlenségnek az iskola példája, akiről olvasunk. Szinte összeszorul újra a szemünk, hogyha bele kellene újra a szívünk, hogyha bele kellene néznünk az ő szemébe. Mert ő az élet vesztese. Kibabráltak vele. Hányan keresnek ma is valami fajta megoldást. Lehet, hogy nem ilyen vesztesként. Lehet, hogy csak azért, mert megfáradtak. Szinte mindegyik kikapcsolódást hirdető szolgáltatás erről beszél, hogy néhány nap alatt, 2-3 nap alatt, egy kis vízzel, pihenéssel, egyebekkel az ember új életre lel. Mert a nyomorúság az nem csak testi, hanem sokszor fásultságban, fáradtságban, kiégésben megjelenik mindannyiunk életében. És ekkor történik valami. Ekkor megzavarja valaki a néma várakozást, a reménytelenséget. Ekkor megszólal Jézus. És a legszerencsétlenebb embernek feltesz egy kérdést. Egy olyan banális, egyszerű kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? Döbbenten hallgathatta ezt az ember. Milyen kérdés ez? Akarsz-e meggyógyulni? Talán gúnyolódik velem az, aki mondja. Kedves testvérek, valljuk be őszintén, hogy egyáltalán nem gúnyolódik Jézus. Mert ki kell mondanunk, hogy nem evidencia az, hogy valaki meg akar gyógyulni. Nem mindenki akar meggyógyulni. Néhányan az itt ülő fiatalok közül talán emlékezhetnek arra, amikor egy ifjúsági alkalmunkon beszélgettünk a megtérésről, és egy fiatal legény, aki az örömi nagymamájától tudja, hogy mi a megtérés, amikor erről beszélgettünk, azt mondta, nem akarom. Most még nem. Vannak olyanok, akik nem akarnak változni. Vannak olyanok, akik nem akarnak gyógyulni. Vannak olyanok, akik nem akarják vállalni a szabadságnak a felelősségét. Vannak olyanok, akik megtanulnak együtt élni a problémáikkal, megtanulnak együtt élni a bűnnel. Vannak olyanok, akik éppen ezt használják arra, hogy másokat manipuláljanak, másokat vezessenek. Vannak olyanok, akik nem akarnak változni. Gondoljátok végig, kedves testvérek, és ebben már beletartozom én is, hogy 38 éve hallgathatja valaki az evangéliumot, hallgathatja valaki a jó hírt, hallgathatja valaki Jézus Krisztusnak örömét, és azt mondja, nem akarok változni. Hozzászoktam. Vannak olyanok, akik sántikával szeretnék leélni az életüket. Akkor most mi lesz velünk? Jézus újra kérdez bennünket. Jézus újra szólít minket. Akarsz-e? Akarsz-e meggyógyulni? Akarod-e, hogy teljes legyen az életed? Akarod-e az örökké valóságot? És milyen furcsa ez a beteg, így mondanánk ma egyszerűen, szelektív hallással rendelkezik. Életének ott van a legnagyobb lehetősége, Jézus egy egyszerű kérdést, így mondjuk egy eldöntendő kérdést mond, félreérti, vagy görcsösen ragaszkodik saját állapotához, és egészen másról kezd el beszélni. A füle valami egészen mást hall meg. Azt mondja, hogyan gyógyulhatnék, hiszen nincsen emberem. Nincs, aki itt maradjon velem, nincs, aki segítsen. Magamra maradtam. Nem vesz észre engem senki. Ha orvosilag mondanánk, akkor ez a beteg most azt mondja nekem, asszisztensre van szükségem. Aki bekötözi a kezemet, aki előkészít, majd talán a műtéthez, aki a gyógyulásomat segíti. Nekem emberre volna szükségem. Mert ez az ember a görcsös akarásában, görcsös megrögzöttségében már elképzelni sem tudja azt, hogy van más lehetőség. Elképzelni sem tudja azt, hogy nem csak a víz lehet az, ami meggyógyít, hanem Jézus Krisztus. Kedves testvérek, ennek a történetnek az egyik nagy örömhíre ez, hogy minden görcsösségünk ellenére ott van Jézus Krisztus, aki igazi szabadságot ad. Lehet, hogy sántikálunk, lehet, hogy lelkileg lerobbantunk, rokkantak vagyunk, de Jézus jön, újra jön. És bennünket, akik hozzászoktunk ennek az életnek a racionális magyarázatához, hozzánk jön, akik érzéketlen gondolkodású emberek vagyunk, hozzánk jön, hogy valami egészen újat adjon, egészen radikálisan megszólítson, új élethelyzetet teremtsen, megváltson. Akarsz-e meggyógyulni? Nézzétek, ebben a történetben sokat beszélgetünk erről, talán még vitatkozunk is. Jézus az, aki mindent előkészít. A megoldást is Jézus készíti elő. És mégis megkérdezi ezt az embert. Drámai fordulatával kiózanítja. Drámai fordulatával egészen új utat mutat ennek a szerencsétlennek. Azt mondja, ne várd meg, hogy körülötted valami megmozduljon. Ne várd meg, hogy valaki téged bele taszítson ebbe a vízbe. Te mozdulj meg, kelj fel és járj. Indulj el. Hagyd el ezt a szennyet, amiben fuldoklasz. Szabad vagy. És meggyógyul a beteg. Azt is mondhatnám, kedves testvérek, hogy ez egy igazi amerikai filmbe illő jelenet. És megjelenhetne az utolsó kocka, hogy vége. Szabad lett, de nem. János nagyon keményen megjegyzi azt, hogy az a nap pedig egy szombati nap volt. Akkor pedig ilyet nem lehet tenni. Valahogyan rátelepszik megint csak a törvény Jézus szabadítására. Ilyenkor nem lehet csodát tenni. Ilyenkor nem lehet jele annak, hogy ő a Messiás. Ilyenkor, amikor valami jó történik, amikor valami örömteli van, ilyenkor meg kell botránkozni. De Jézus nem tapsot vár, nem elismerést, hanem Jézus életre hív, az örök életre hív bennünket. Bevallom, kedves testvérek, néha úgy érzem, hogy mi magunk gyülekezetünkben, gyülekezeteinkben, egyházunkban jó, szorgalmas, józan, tisztességes, becsületes embereknek hirdetjük az igét, és valószínűleg így is van. De lehet, hogy nekünk nem csak a Betesda jól, szépen elkészített oszlopait kellene látnunk, a mívesen megfaragott oszlopokat, hanem bevallanunk azt, hogy gyakran a mi életünk, az én életem is lerobbant. Gyakran bevallani azt, hogy kilúgoz a munka, fáradt vagyok. Bevallani azt, hogy Isten segítségére szorulok. 38 év hosszú idő. Ennek az embernek az életében, amikor Jézus belép valóságosan az oszlopcsarnokba, akkor jött el a bizalom ideje. Akkor jelent meg neki az Isten kegyelme. Akkor lett Betesda, valóban Betesda. Ne várj csodára, hanem várj Jézus Krisztusra. Várj arra, aki neked is egészen új életet adhat. És ezt meg is adja. Vele és általa élhetsz. Kelj hát fel, menni fog. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére. 226. dicséretünket énekeljük első és harmadik versszakával fennállva. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük meg neked, hogy te megnyitod a mi szemünket, hogy irgalmazzunk, és megnyitod a mi szemünket, hogy meglássuk, magunknak is szüksége van a kegyelemre. A te kegyelmedre. Köszönjük, Urunk, hogy megérteted velünk, hogy szükségünk van rád. Ha te akarsz-e meggyógyulni, kérdésed nem gúnyolódás, hanem egy új élethelyzetnek, az örökké valóságnak a megteremtésére vonatkozik. Köszönjük, Urunk, hogy te munkálod a jót, te munkálod bennünk, Urunk, az életet. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te megszólítottál bennünket is, és most is szólítasz. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te szabad új élethelyzetet teremt, formál, add, hogy ennek részesei lehessünk. Megköszönjük neked, Urunk, mindazt a jót, amit adtál, amit emberi szíveken keresztül cselekedtél velünk az elmúlt napokban, órákban. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, minden alkalmatlanságunk ellenére alkalmasnak tartasz szolgálatra, közösségileg is és egyénileg is. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, urokáinkért, férjünkért, feleségünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, szeretteinkért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Könyörgünk azokért, akik életében súlyos terhek, megválaszolatlan kérdések és üresség van. Gyógyítsd őket, kérünk. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Imádkozunk hozzád, Urunk, határon túli testvéreinkért. Kérünk, add, hogy amikor majd elhagyjuk a templomot, akkor is békességben és szeretetben élhessünk, mert fájna néked látva minket, ha szeretni nem tudunk. Add, hogy a te igédet, szeretetedet vigyük munkahelyünkre, vigyünk családunkba, vigyük azok közé is, akik nehezen tekintenek, vagy nehézségre tekintenek ránk. Jézusért kérjünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most mindenki csendes imáját mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, a mai napon délután 3 órától gyermek délután tartunk. Szeretettel hívjuk gyermekeinket erre az alkalomra, aki pedig szívesen segítene a gyermekek közötti szolgálatban. Kérem, hogy jöjjön el. Engedjétek meg, testvérek, hogy feleségemmel, családommal együtt megköszönjem mindazt a sok szeretetet, mindazt a sok segítséget, amellyel az elmúlt napokban Isten dicsőségére szolgálhatunk közösen. Áldjon meg benneteket az Úristen! Szeretettel jelzem, hogy gyülekezetünk Zenkjük Együtt című CD-je megjelent és megvásárolható az iratterjesztésben. Jövő hét vasárnap délután kezdődik az ökumenikus imahét Csobánkán és Pomázon. Jövő héten vasárnap 18 órakor református imaházunkban kezdődik, ige hirdető lesz Erdődi Ferenc, római katolikus lelkipásztor. Ezt követően 19-én 6 órától református közösségünk lesz az imahét rendezője és vendéglátója is. Ebben kérem majd testvéreimnek segítségét és szeretetét, aki szívesen olvasna igét, bizonságtétellel szolgálna közöttünk. A szeretett vendégséghez süteménnyel hozzájárulna, kérem, hogy tegye meg, az előbbiekben keressen meg engem. Horváth Hegyi Olivér testvérünk szolgál közöttünk. 20-án majd a szerb ortodox közösség alkalmán vehetünk részt. 21-én a görög katolikus közösség által vezetett alkalom lesz, ahol Erdődi Ferenc testvérünk hirdeti az igét. 22-én a római katolikus közösség által vezetett alkalom lesz a katolikus templomban, ahol magam szolgálok. Majd pénteken pedig 23-án az evangélikus közösség által vezetett alkalom lesz itt református templomunkban, dr. Mosolygó Péter görög katolikus lelkipásztor szolgálatával. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. december 17-én elhunyt Pajzs Tibor testvérünk, a család kérésére 2015. január 9-én 15 órakor megemlékezést tartottunk városunk ravatalozójában. Az alkalmon Hermán János professzor úr, lelkipásztor testvérünk szolgált. 2014. december 14-én elhunyt Dobozi Attila testvérünk, temetése 2015. január 9-én 11 órakor volt temetőnkben. 2014. december 22-én elhunyt Mátrai Tiborné testvérünk, temetése 2015. január 8-án volt városunk urna temetőjében. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van 2015. január 4-én, életének 87. évében elhunyt Horkai Miklós testvérünk. Temetése 2015. január 13-án 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próba. Kedden bibliaóránk lesz Csobánkán, Koncoltán lelkipásztor testvérem szolgálatával, Kékkereszt alkalom Pomázon, ahol magam szolgálok. Szerdán 6 órakor bibliaóra lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon. Vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk, és ahogyan hirdettem, este 6 órától pedig az ökumenikus imahét nyitó alkalmára kerül sor Csobánkán. Kedves meghívó van a kezemben, budakalászi testvéreink hívnak és várnak bennünket evangelizációs estékre, 2015. január 19-től 22-ig esténként 18 órakor lesz ez az alkalom. Igét hirdet Tég Tamás nyugalmazott Budapest vasori lelkipásztor. A címe pedig A helyemen Krisztusban. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk.
Jézus a nézet, áldjátok az Urat, mind kiszolgálja az Úrnak, akik az Úr házában álltok élete. Emeljétek fel kezeteket a szent helyre, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged az Úr a Sionról, aki teremtette az eget és a földet. Így szól Károlyi fordítás szerint a 134. Zsoltár. Most a 134. Genfi Zsoltár következik Szent Szimoldán Albert fordításával és Ádám Jenő Vegyeskari feldolgozásával. Egy kicsit később majd még egyszer el fogjuk énekelni a gyülekezettel együtt, jó? Nem most. Igen, nem egyeztettünk pontosan.
Ami a gyülekezet összefogásából és szeretetéből született, és azt a megbecsülést is jelképezi, meg az örömöt, amit érzünk azért, hogy már 9. éve közöttünk szolgál, tiszteletes úr a családjával együtt. Így fogadja nagy szeretettel, és az új palástot viselve hallgasson meg néhány jobb kívánságot. Csodás énekeken kívül egy jelenések könyvebeli igével köszönti tiszteletes esperes úrunkat. A papa mama készültek, ami úgy hangzik, nem felejtjük, hogy egy alkalommal a sportán bejött Páratlanul is látok rajta, hogy sok feladata van. Mégis szakadott időt arra, hogy mindenki ügyelmet is behajulja, és mondja meg, hogy ezt mondatot, hogy velünk legyen. Hálában is viszlenek lehetőségek, és sok erőt kívánunk szolgálatához. Az ifjúság üzenetet köszönjük Zoli bácsi sok más feladatod mellett, még a kicsit elvezetett, reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Köszönjük a táborokat és a programokat, sok erőt és sikert kívánok a jövőben este és éjszakáikhoz. A Bibliaolvasó Körzi Benetet, az olvasóközben elvetett ma második évedet is ünnepére által, hálát adjuk a lelkészünkért, és imádkozunk, hogy minden rádiós panaszára maradjon előnyre. A Bibliaóráról egy nagyon szép a Bibliaórás őrkörében az Úr az önökére erőssége, felszegedére megsegítő helye. Szegényben népedet, áldjon a hőségére, légy pártora és gondolj önöké. És még egyszer a teljes gyűlöket az előben szeretett fára.
Köszönöm.
Hát én mondtam, hogy egy közösségre értünk. Azért, mert tudom, több mint 8 éve szolgál közöttünk, tiszteletes úr, és úgy érzem, hogy igyekszünk is vele együtt szolgálni, bár ügyel bajjal és nehézesen kiderül az egész dolog, mondom így a prezidium nevében, mert elvetődött például az, hogy többször már többször elvetődött, hogy kéne valami segít, kellene oktató. És akkor összeszámoltuk a dolgokat, és azt mondjuk, hogy sajnos nem tudunk biztosítani jelenleg anyagnak ahhoz, hogy egy beosztott lelkipásztor, fizetett beosztott lelkipásztor tevékenyen, tehát az, hogy a tiszteletes úr nagyon keményen szolgál közöttünk, és én mindig csodálom a beállítását, csodálom azt, hogy éppen is nem van, és aztán hajnak a fel. Azért, hogy a gyülekezetünkben minden szolgálatnak, minden feladatnak kellene tudjon tenni. És egy kiválasztva, bölcsalmasság lett elők rajtam, akkor, amikor azt mondjuk, hogy jó, legyen mesterek felület, ha megváltozik, hogy jó a szemben. Csak kicsi az időzalasság meg valók, mert azt is tudom, tudjuk valamennyi ember is felelősül, a közegyház ügyeiben eddig is sokat felékedkedett, és nem kell sokkal több energia ahhoz, továbbra is tudom dolgozni a közegyházi munkatársaság helyszeresen. Viszont munka az alapfogások, a munkás helyes, és tudnia kell a gyülekezetnek arról is, hogy a munkások közé felépett egy olyan ember, aki eddig a háttérben dolgozott, de most abban egy heti 30 órában fog közöttünk dolgozni, tiszteletes asszony, mert másrészt ezt nem tudnánk csinálni. Pillanatban már nem találtuk el. Thank you.
munkáltatott, mások munkáltá, és ti a munkájába álltatott meg. Én kérem, hogy lehetetek, hogy amennyire eddig beállt a munkába, legalább annyira álljon be a következőkörbe ezt a munkába. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most kérdünk gyakorlatilag. Hűséges szolgálója, hűséges utasztása, aki mindenben hűségesen követi őt, és azt szeretnénk kérni, hogy a hűvés így legyen, kérdetek a gyülekezet világására, a gyülekezet világítója, Isten áldásával, és fogad szeretettel a gyülekezet nevében a szeretetet. Isten áldja meg a szolgálat.
Köszönöm.
Amit látható volt, ne feledkezzünk meg a csodálkairakról, mert egy társegyház község vagyunk, csak időnként nem kerül megemlítésre, hogy Kopánka is itt volt a öveget a csodálkai gondolatokat. Kérem, hogy megemlítetek, hogy velünk együtt a gyakorlatilag nézünk.
Először is adjunk hálát Istennek, hogy több 9-ben nagy érzett, és hogy így egyébként hazakit látta a szeretetben, és örömmel szép ajándékot, a barátok és a süveget. Hadd legyen ez jelképes lelki fegyelmezetben lelképünknek, hogy amit mondtam már továbbán is, legyen egy olyan fegyelmet, ami megoldja őt a sárkán gonosz fegyelmétől, a bűnöktől, hogy tudja Isten bölcsességét képezni itt az urasztal előtt, vagy tett a szószét. Mert így értettem a rámunk a sárkán, a valamában a szentélységet, aki a fegyel hatodik részéről, a 17. verstől kezdődően, vegyétek fel az üdvösség csicsakját is, és a lélek uralját, amely Isten beszél. Az legyen bárhozítom a elkészom számára is, hogy hittel és bárhozságot tudja hirdetni az evangéliumot. Istenem
szeretném. Hogyha már többetlen kell hallgatunk, közvetlenben akar senki szólni, kérem a gyülekezetet, segítsen nekünk, énekeljétel az Úrnak szolgáit, mindjárt kedvenc.
köszönjük a gyülekezet szeretetét, bizalmát. Köszönjük mindazt, amit az elmúlt időszakban átéltünk és megtapasztaltunk. Kérjétek meg, hogy amikor most itt állok, akkor már kultának tűnik-e nagyon személyesen szóljak egy picit arról, ami velem zajlik. Sokszor gondolkodunk azon, hogy ki igen magyarázatot keres, és ki igen magyarázatot olvas. De valami őszintén, hogy én a napi igény magyarázatát fejbe a küsők úrnak a magyarázatát szoktam elolvasni. Így van ez ma is. Amikor az ember már elkészült egy ikerületéssel, személyesen is keresi az Urat, akkor újra szólítja. A példabeszélyek könyvében a 11. fejezetben a következőket olvashatjuk. Az ajándékozó bővel felít, és aki más felülít, maga is felülül. A napik is igen magyarázat ehhez, amit én kaptam, így szól. Tegnap egy régen várt jó hírt kaptam, mondta nekem valaki, és azonnal meg kell osztanom azokkal, akik nekem fontosak, téged is ezért itt tart fel. Ilyenkor mindig az Úr mozdul meg bennünk, aki arra indít, hogy amit van, azt ne tartsuk magunkban, és ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább másoknak. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy a másik pedig tudjon elfogadni, és tudjon örülni a másik örömének. A valódi közösség mindig itt kezdődik. Ezek nem az én gondolataim, hanem már akartam. Nagyon köszönöm a családoknak is, hogy együtt szolgálhatunk, a felségemnek is, hogy együtt lehetünk valóban az Isten gyermekei körülött a gyülekezet. Engedjétek meg, kedves testvérek, hogy azon túl, amit kaptam néhány lábordot, még felírtam magamnak, azokról egy-egy gondolatot, hogy megosztak veletek. Két viccet dolog el szoktam viccelők, amikével szoktam, megjelent nem is értitek végtetőjét kére, nem akasztottam szögre a palásot, hanem tőletek kaptunk meg kurpalásot. És tudom, ezt püspök úgy szoktam mondani gyakran, hogy a palács nem beszélő köntös, hanem Isten az, aki megszólít bennünket. Ahogy a Kodok úr mondta a csodáltán is, elmondta ezeket az igéket, ott is igével válaszoltam, keressétek először az Isten országát. A többi megadatjuk neked. Szeretném a továbbiakban is Isten dicsőségét és országát keresni, és a többi, amit tőletek kaptuk, azt pedig használni. Azért kaptuk, és azért kaptam ezt a palácot, tudjátok sokan, mert ez a gyülekezet békességének a következménye. Nem pedig a békességének a feltétele. Így fogadtuk, így tudunk veletek együtt örülni, és így tudunk veletek együtt Isten dicsőségére szolgálni. Keressétek először az Isten országát, többi felejtve akár a halást is, megadni. Köszönöm szépen! Kedves testvérek! Az álló életünket keresünk, a 462. dicséretünket énekeljük. 462. első verszakán csak neves uram végig és fogkezd.
is cselekedik, töltsünk el titeket hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővöltőjetek és reménységetekben a Szentlélek ereje által éljetek. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat.